Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége idén is hív minden magyar közösséget a Kárpát-medencében és azon túl, hogy harangzúgással és közös imával emlékezzünk a trianoni békediktátum 106. évfordulóján. Június 4-én 16 óra 30 perckor imádkozzunk együtt a magyarság lelki egységéért, keresztény hitünk megerősödéséért és a békéért. És szólaltassuk meg a templomok harangjait minél több magyar településen, buzdítanak üzenetükben. Intézményvezetők kinevezéséről is döntött, a magyarországi szerzetesrendekkel közös munkacsoport létrehozását kezdeményezte, továbbá 2027-re meghirdette a hivatás évét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári ülésén, közölte az MKPK sajtószolgálata a kétnapos tanácskozás után. Azt írták, a püspökök testülete döntött arról, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dékánja a következő két évben Gájer László lesz. A központi papnevelő intézet új spirituálisának Császár Istvánt nevezték ki. A Vigília folyóirat felelős kiadója a következő öt évben is Gájer László lesz. A püspökök testülete megerősítette Kárpáti Kázmér ferences szerzetest a Mátra Verebély Szentkút nemzeti kegyhely igazgatói pozíciójában. A püspökök testülete továbbá támogatja, hogy minden egyházmegyében nevezzenek ki missziós referenst. Döntöttek az állandó diakónusok működéséről szóló országosan egységes szabályzat kialakításáról is. Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések fognak megvalósulni a szociális, család és idősügyi államtitkárságon. A 16,4 milliárd euró mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részéből. Kátai Németh Vilmos szerdán a közösségi oldalán tett közzé egy megfogalmazása szerint közel sem teljes listát a leendő fejlesztésekről. Ismertetése szerint megvalósul majd egy jelentős digitalizációs projekt, az egyablakos szociális ügyintézés, amely összhangban van az Európai Unió célkitűzéseivel. Beemelik az egyszülős és az egygyermekes családok támogatását a családtámogatási rendszerbe, megerősítik a középosztályt, csökkentik a társadalmi és generációk közötti megosztottságot, segítik a társadalmi párbeszédet, továbbá szeretnének kidolgozni, más minisztériumokkal karöltve egy mentális jóllétet támogató iskolai programot is. Kiírják a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói pályázatát. Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszer működésének megerősítéséért, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, szerdán egyeztetett a Magyar Pszichiátriai Társaság elnökével, Vernig Róberttel és két alelnökével, Slezák Adriennel és Szekeres Györggyel, akikkel áttekintették a mentális egészségügyi ellátás, ezen belül a pszichiátriai ellátás jelenlegi helyzetét. Mint fogalmazott, biztosítottam a szakma képviselőit arról, hogy őszinte és nyílt párbeszédre számítunk, tárják fel a hibákat, beszéljünk azokról és mutassák be a jó gyakorlatokat is. Csak így lehet valódi szakmai alapokon nyugvó változást elérni, tette hozzá Hegedű Zsolt. A nemzeti szuverenitás védelemről szóló törvény eltörlését Brüsszel rendelte meg, értékelte a szuverenitás védelmi hivatal elnöke. Lánci Tamás azt írta, hogy az Európai Bizottság szándéka a kezdetektől nyilvánvaló, már elfogadása előtt támadták, később pedig kötelezettségszegési eljárást is indítottak a szuverenitás védelmi törvény ellen. Szerinte valójában nem a szuverenitás védelmi hivatallal van bajuk, hanem a magyar szuverenitással. A hivatal a kezdetektől útjában áll mindazoknak az erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését. Lánci Tamás úgy fogalmazott, egy állami szerv ugyan megszüntethető, de a szuverenitás eszményét és az önrendelkezés iránti vágyat soha nem lehet kitörölni a magyar patrióták szívéből. Ezért mindig lesznek olyanok, akik nem lemondani akarnak a szuverenitásról, hanem küzdenek érte. Mellétei Barna Márton, a Tisza frakció vezető helyettese, a Törvényalkotási Bizottság alelnöke kedden késő este nyújtotta be az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot. Végül az időjárásról, nyugat felől csökken a csapadékhajlam és a felhőzet is. Ott már alapvetően napos csapadékmentes időre lehet számítani. A keleti északkeleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Híreinket hallották.
Sûr de lui, fallait-il seulement qu'il sourie? Les anges étaient tous fous de Gigi. Il donna des galas gratuits. Les saints ont chanté toute la nuit. Il leur parla de ses amis qui un jour allaient rejoindre Gigi. Chaque soir c'était le malheur Gigi. Il chante, il danse jusqu'au matin. Du disco à ses vieux refrains. Il est enfin devenu star. Il nous attend tous les soirs Gigi. Sandro ne joue plus de la mandoline, il joue les synthétiseurs et la tumba. Et moi, moi j'apprends à danser.
c'est une belle histoire. Mais nous, on a envie d'y croire. Vous voyez, les Napolitains aiment les choses qui finissent bien. Pour nous, Gigi est toujours vivant et il nous attend.
Au sole mio, va Gigi, fais-nous un coin au paradis.
Gigi Paradisco,
une petite place qui ressemble à l'Italie. Gigi, in Paradisco, Gigi.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Ökumenikus szertartás keretében tartottak kápolna szentelést május 1-én a Csorna melletti Farádon. A kápolna felszentelése előtt műsorunknak interjút adott dr. Németh Ferenc, korábbi farádi iskolaigazgató, főiskolai docens, nemzetközi borbíró, a kápolna megálmodója, létrehozója, és dr. Borbé Károly festőművész, a győri grafikai műhely alapító tagja, Apáczai Csere János díjas művésztanár. Most a velük Farádon rögzített beszélgetést hallják, kedves hallgatóink. Németh Ferenc miért érezte szükségét, hogy itt a háza melletti gyönyörű parkban kápolnát emeljen a farádiaknak, és mindazoknak, akik erre járnak, hogy megpihenjenek, imádkozzanak ebbe a csodálatos környezetben?
Engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem a rádió minden hallgatóját. Válaszként egy élményemet osztanám meg önökkel. Egy alkalommal a Velencei tó partján horgáztam. A víz, mint mindig általában, egy kicsit fodrozódott, enyhe szellő, fújdogált, simogatta az arcom. Jól éreztem magam. Tekintetem a távolba révett, előttem két hattyú úszkált, csendesen, s közben a botok szerelését végeztem, észre se vettem, hogy a szél elállt. A víztükör kisimult, és abban a pillanatban valami megérintett. Már nem csak a szememmel láttam a tavat, az egész lelkem kinyílt, úgy éreztem, hogy a teremtő a közelemben van. Valami megváltozott. Egy rövid, mégis mindent átható pillanatban egyesültem a természettel, azzal a természettel, amelyben élek, de nem mindig veszem észre a csodát. És ez a csoda, amelynek magam is része voltam, az egész napomat betöltötte. Boldog voltam. Úgy éreztem, megérkeztem. Megérintett a teremtő jelenléte, ahol a végtelen a végessel találkozott. Igaz, ez a csend, ez a kisimult víztükör nem tartott sokáig. A szél újra megmozdult, a pillanat elillant, de maradt utána valami. Egy megmagyarázhatatlan, mély öröm és egy vágyódás, amely egész nap elkísért. Vágyódtam arra az érzésre, ami akkor, abban a csendes pillanatban megkapott és brabulejtett. Sokat gondolkodtam, és felmerült bennem a kérdés, hogyan találhatnék egyre gyakrabban ezekre a pillanatokra. Hogyan élhetném meg egyre tudatosabban a teremtővel való kapcsolatot. Talán úgy, hogy teret adok neki, egyrészt egy szentélyt, másrészt egy lelket, amelyben az érzések a szentélybe lépve ugyanúgy kisimulhatnak, mint a víztükör, amit annak idején megértem. Így született a kápolna gondolata. A teremtővel való találkozás és egyesülés lehetőségét kínálja egy olyan térben, amely segít az elcsendesedésben, az elmélyülésben, a befelé fordulásban. A kápolna, amit megépítettem, ebből az indítatásból született, amelyhez aztán sok más egyéb érzés is társult.
Borbély Károly, Ravaszdon élő festőművész, akinek bizonyára a kedves rádióhallgatók már kiállításait is látták Győrben, Budapesten, vagy szerte az országban. Engedje meg, hogy megkérdezzem, miért nagy dolog, hogy kápolna szentelésen vehetünk részt itt Farádon?
A kápolna egy megszentelt hely, és a keresztény embernek az természetes szükséglete, hogy számára ki legyen jelölve a világ közepe. És a keresztény léleknek a világ közepe, az például lehet egy kápolna, annak a szentélye. Ez azért is izgalmas kérdés, mert hogy nem csak a kereszt, mint szimbólum segít minket eligazodni a világban, hanem ezek a terek. Gondolom, hogy ez valami nagyon mély ősi hitünk, mert talán még az ősi magyaroknak a sátra is egy ilyen szimbolikus tér volt, ami nem csak lakótér, hanem annak a középpontja, vagy a tetején a luk, amin kiment a füst, ami az egy ilyen kis égre nyíló ablakként is elképzelhető. És nekem egy ilyen kápolna, hogyha megjelenik bárhol, akkor az egy ilyen menedék, ismétlem a világ közepe, szimbolikusan.
A kápolna, amit megépítettem, nem csupán egy épített tér, hanem egy szimbólum. Szimbóluma a hitnek, a magyarságnak, és egy találkozási pont, egy hely, ahol lehetőség nyílik az elmélyülésre, meditációra és a lelki gyakorlatok végzésére. A kápolna a belső oldódás tere is, az erőteremtés forrása és a megbocsátás csendes szintere. Jelképe hitünknek, a kereszténység megtartó erejének, ugyanakkor kifejezi vallási és nemzeti összetartozásunkat. Egy hely, ahol a múlt tisztelete, a jelen békéje és a belső elcsendesedés egymásra talál.
A kedves rádióhallgatóknak szeretném elmondani, hogy Borbély Károly festőművész nem csak kápolna táblaképeket festett, de a Fertőszéplaki templom stációit is. Beszéljünk először a kápolnákról, a táblaképekről.
Volt már ilyen feladatom, amikor egy kis kápolnát kellett kidíszíteni, ablakait megfesteni, aztán egy nagyon szép faragott keresztet festettem meg. Maga a kereszt úgy volt megfaragva, hogy szőlőlevelek kanyarogtak körülötte. Ilyet láttam valahol, de a Bibliában is megemlítik ezt, az összefonódást. És akkor készítettünk egy ilyen faragott fa alapot, és arra festettem meg a Krisztust. Ez egy gyönyörű szép kis kápolna, ami így létrejött, Tényőn van. Ott esküvőket is szerveztek, gyönyörű szép az egész környezet, és ami különösen izgalmas nekem, az az intimitás, ami ebben a térben megnyilván. Olyan közel kerülünk a térben is, nem csak Istenhez, hanem valahogy körülvesz minket. Ez egy ilyen kör alaprajzú kis kápolna, amit kidíszítettem, és nagyon érdekes, értékes emlék számomra.
Mielőtt a Fertőszéplaki templom stációiról beszélnénk, engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy miért jelentős itt Farádon ez a kis kápolna? Hogyan illeszkedik a tájba, és vajon mit jelent majd a farádiaknak?
Hát egy olyan kis nyugodt, csöndes hely, ahova el lehet vonulni, ahol az ember a gondolataival kicsit egyedül lehet. És azt gondolom, hogy az ilyen csendekre óriási szükség van, mert nem csak, hogy a világnak a szívdobogása fölgyorsult túlzottan is, hanem a mi ritmusunk is ezt megpróbálta követni, és ez nagy hiba, ez nem kellene hagyni. Tehát, hogy lecsöndesedjünk, és váltsunk valami nyugodtabb tempóra. Ez a kápolna megmutatja nekünk az utat is az imádsághoz, amikor nem beszélünk, hanem csöndbe maradunk, mert akkor halljuk meg, hogy mit üzen az Isten nekünk.
Önnek gyönyörű alkotásai vannak. Ajánlom a kedves rádióhallgatók figyelmébe Borbély Károly festőművész honlapját. Nem csak mélységes hitet, hanem ezt az imént említett kapcsolatteremtés lehetőségét fejezik ki. Miért fordult ehhez a témához?
A kezdet az az életfák voltak, ami a magyar népművészethez kapcsolódik. Egy kiváló egykori tanárom, Barsi Ernő, aki zeneművész volt és néprajztudós, olyan szerencsém volt, hogy néhány könyvét illusztrálhattam, és ott találkoztam először ezzel a nagyon szép gondolattal, hogy a világ tengely, az életfa, és hogy mindenféle nép a föld kerekségen tudja, ezt ismeri, és ami összeköti a föld alattit a földivel és az égivel, hogy ez valami csodaszép dolog. nekem, aztán ez valahogy ott annyira megragadott a fejembe, képzeletemben, hogy azóta meghatározó eleme a képeimnek. Innen jött az, hogy az én festményeimben, most konkrétan a stációkban, a keresztnek a szára az mindig keresztül megy a képen. Összeköti az alsó részt a fölsővel, és hogy nem csak egy kereszt gerenda lett ez, hanem azt én arannyal alapoztam alá, igazi aranyfüstlemezekkel. Úgy festettem meg, hogy egy erős kontúrt kapott, hogy egyszerre jelöli a gerendát, ugyanakkor egyszerre egy ilyen világtengely is. És mivel aranyra van festve, ezért ez olyan is egy kicsit, mint egy ablak, amelyik kinyílik a másik világra, illetve amelyik megmutatja nekünk az utat. És így állt össze a keresztútnak ez a koncepciója, hogy minden egyes állomáson ott van ez a eget a földdel összekötő ablak, vagy ajtó, vagy út, ami azért valamennyire tárgyasul, hiszen ez egy figuratív kompozíciós sorozat, de megmarad azon a határon, hogy egyszerre kereszt, gerenda és egy ablak, világtengely.
A kedves rádióhallgatóknak szeretném elmondani, hogy dr. Németh Ferenc nem véletlenül volt itt korábban Faradon iskola igazgató, hiszen Faradon született, itt éli az életét már hosszú évtizedek óta. Mit jelent az ön számára ez a gyönyörű táj, ahol ezt a kápolnát emelte? Mit jelent Farad?
A szülőföld, a község szeretete mindig is elsődleges volt számomra. Én itt születtem, itt nőttem fel gyerekként, itt végeztem az általános iskoláimat, és ide tértem vissza előbb pedagógusként, majd iskolaigazgatóként dolgozni. Azóta ugyan sok minden megváltozott. Nyugdíjba vonulásom után egy vállalkozásba kezdtem, és ez a vállalkozás mind a mai napig tart. Tehát azóta is a nevelés megmaradt, mint tevékenység. Igaz, nem embereket nevelek, egy különleges növényt formázok, ez pedig nem más, mint maga a szőlő. A szőlő szeretete szinte ugyanolyan, mint az emberek tisztelete és szeretete. Megkívánja a gondoskodást. Ha nem figyelünk rá, elvadul, rakoncátlanná válik. Nyesegetni kell a hibákat, óvni kell, hogy megfelelő módon érjen be, és hozzon örömet mindannyiunk számára.
Dr. Borbé Károly, Ravaszdon élő festőművésszel, említettük itt a Fertő Széplaki templom stációit. Milyen érzés önnek templomban alkotnia, festenie?
Azt gondolom, hogy egy művész számára ez a lehető legszebb dolog, és legnagyobb érzés, hogy ezek a legek, ezek így nem is fejezik ki az igazi élményt, hanem talán az a pillanat, amikor bevisszük a templomba a képeket, és elkezdjük föltenni a helyükre. És amikor azok ott megjelennek, ezt nem lehet elénekelni se. Szédületes dolog, hogy amikor megtalálják a kapcsolatot, az összhangot a templom terével, és oda beilleszkednek, és akkor még hozzáadnak valamit, ami egy csoda. Én azt gondolom, hogy egy festő számára ez, hogy maradandót hozni létre, ami egy templomban az embereknek a hitét segíti, szolgálja, hogy mindig működésben van, amikor oda beülnek emberek imádkozni. Ennél szebb küldetése nincs a művészetnek valószínűleg, hogy igazából ezért is jött létre a művészet, az emberrel egyidős, szolgálja a lelkünk világát.
Beszéltünk a faradi gyökerekről dr. Németh Ferenccel, aki tanár volt, iskolaigazgató lett, és most kápolnát állított itt Faradon. Mit jelent történészként, történelemtanárként az ön számára a kápolna jelképe?
A kápolna három különleges oltalom alatt áll. Először és legfőképpen a magyar szent korona oltalma alatt, amely a belső térben a központi helyet foglalja el. Ez a jelkép nem csupán történelmünk része, nem csupán függetlenségünk körzője volt az idők során, hanem egy mélyebb rendet is megidéz számunkra. Megidézi Szűz Mária oltalmát, szól az egység erejéről, és megmutatja azt a szolgálatot, amely, ha jól végezzük, összeköt bennünket egymással, és a teremtővel. Másodszorban Assisi Szent Ferenc oltalma alatt áll, aki a természetet, mint mindenek fölött állót nagyon fontosnak tartotta. A teremtő művét látta a természetben, és testvérként tekintett a napra, a holdra, az összes élőlényre, amely őt körülvette. Harmadsorban a Mária Pócsi könnyező szűzanya is a kápolna egy védnöke, aki a hit és a kegyelem mély magyar gyökereit hordozva oltalmaz minket. Történelmünkre emlékezve arra gondoltam, hogy a gyökerek nagyon fontosak számomra, éppen ezért régi ősi történelmünkből választottam a terület nevét, amely az áldos, más néven áldás, áldozat ősi magyar szóban testesül meg. A szó ősi hagyományainkból érkezik, a közösség, az együttérzés szimbólumaként került előtérbe. A magyarság nagy fordulópontja, a kereszténység felvétele pedig a nemzet megmaradásának zálogaként fontos számomra, így a kápolna homlokzatán a vallási összetartozás üzenete fogad bennünket, amely szó a vallási összetartozáson túl népünk, nemzetünk összetartozására is utal. Arra emlékeztet minket, hogy közösségünk valódi ereje nem csupán a múltban gyökerezik, hanem abban a hitben és összetartozásban, amelyet nap mint nap tovább élünk. Trianonhoz kötődő történelmi emlékezet is helyet kap a kápolnában csendesen, méltósággal. Ez a tér egyszerre szolgálja a hitet, az emlékezést, az elmélyülést és az összetartozást. Egy bensőséges hely, amely közelebb hoz bennünket önmagunkhoz, és ahhoz, ami nálunk sokkal nagyobb, a Teremtőhöz. Ez a kápolna egy magyar lélek lenyomata is. Egy emberé, aki hisz abban, hogy a múltunkban erőt kell, hogy merítsünk, a jövőben bíznunk kell, és akik itt ma élünk, legfontosabb teendőnk egymás tisztelete, egymáshoz való kötődésünk, összetartozásunk.
Miért ajánlhatjuk a kedves rádióhallgatóknak az imádság mellett az ilyen csendes helyek, a kápolnák felkeresését?
Azt gondolom, hogy elsősorban ezek miatt, a csendek miatt, mert hogy itt a német Feri barátunknak a birtokán van egy gyönyörű természeti környezet, egy kis tó, a partján ez a kápolna, amiben ha belépünk, akkor még látjuk a tavat is, benn is vagyunk, innen is vagyunk. És ez a léleknek a csendje, ami nélkülözhetetlen, mert nem tudjuk, hogy mi hiányzik, csak azt érezzük, hogy valami nagyon hiányzik, és akkor, ha megtaláljuk ezt a kis kápolnát, akkor megjelenik a teljesség, ami a testnek, a léleknek, meg a szellemnek a szép harmóniája. Ezt így lehet megtalálni.
Hogy lehet kifejezni alkotásokkal az Úr iránti vágyat, vagy a közeledés vágyát?
Azt gondolom, hogy minden egyes ecsetvonás az egyfajta párbeszéd a Teremtővel. Amikor ugyanis az anyagba beletesszük ezt a töbletet, ezt az érzést, amit mi vagyunk, akkor ott valami megszületik. És ez éppen a teremtésnek a lényege. És hát nyilván szerénytelenül hangzik a dolog, de a művész ilyen értelemben, amikor az anyagba lelket lehel, akkor kicsiben modellezi a teremtésnek a csodáját. És ez egy olyan dolog, amit az ember, amikor alkot, ezen nem agyal, hanem ez úgy jön. És amikor ezt észrevesszük, hogy megjelent, akkor van készen a kép.
A kedves rádióhallgatóknak el kell, hogy mondjam, hogy az ünnepélyes alkalomra tekintettel ezt a beszélgetést a kápolna felszentelése előtt rögzítjük. Itt május 1-én Farádon. Kiket vár igazgató úr a kápolna felszentelésére?
Mivel ökumenikus kápolnáról van szó, természetesen várom Zolcsák Miklós görög katolikus parókust, Tóth Miklós római katolikus plébánost, Vargáné Győri Veronika evangélikus lelkésznőt. Természetesen várom a lelkes farádiakat, várom barátaimat, várom a százak tanácsának tagjait, és várom a családot, gyerekeimet, unokáimat,
fontos az ön számára jelet hagyni a világban? Jelet hagyni akár egy kápolnával, akár egy alkotással?
Igen, mindenképpen. Hát szerintem az életünknek fő célja, lényege, hogy valamiképpen nyomot hagyjunk, jelet hagyjunk, és akinek olyan szerencséje van, mint nekem, hogy templomban működhetnek az alkotásai, akkor az akkor is ott fog létezni, abban a közegben, amikor a neve már csak egy nyelvi absztrakció lesz, mert a keze nyoma ott van és üzen, ahogy ez mindenféle olyan művészetnél így működik, amit akár hány évszázaddal régebben alkottak, és az embereknek üzenetet hordoz.
Kedves hallgatóink, május 1-én Farádon a dr. Németh Ferenc által megvalósított kápolna felszentelése előtt rögzített beszélgetésünket hallották. Dr. Németh Ferenc Farád iskolaigazgató, nemzetközi borbíróval és dr. Borbé Károly festőművésszel. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Most rád bízom magam. most rád bízom magam.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban Magsó Péter atyát halljuk a Szentlélekről, a szerkesztő Grunda János.
Megvizsgálhatjuk magunkat, hogy mennyire vagyunk befogadóak a Szentlélek sugallataira, azáltal, hogy megnézzük, mennyire vagyunk befogadóak az emberekkel való találkozásainkban. Mennyire vagyunk nyitottak, vagy mennyire zárkózunk el az előítéletekkel, gyanúinkkal, rossz indulatunkkal, embertársainktól. Mert hogyha velük kapcsolatban ilyen gyanakvóak vagyunk, és most nem a rendes óvatosságról és a bölcsességről beszélek, hanem a rossz indulatú gyanakvásról, ha valakiről rosszat hallunk, és megérkezik, már gyanakszunk rá, pedig még nem is ismertük, és már rossz indulattal fordulunk felé, nem pedig jó indulattal. Hogyha az emberekkel való viszonyainkban ilyen gátakat és akadályokat tapasztalunk, akkor ez megvan a Szentlélekkel való kapcsolatunkban is. Általában az emberekkel és az Istennel való kapcsolatunk alakulása az párhuzamosan halad. És ez egy nagyon jó kontroll lehet számunkra, hogy megvizsgáljuk, hogyan állok az emberi kapcsolataim terén. Mennyire a jót látom a másik emberben, vagy a jót keresem, vagy pedig alapból a rosszat keresem, ami az én rossz indulatomból fakad. Meg tudom-e mindenben Isten akaratát látni, és mindenkiben Isten küldöttét számomra, aki üzenetet és ajándékot hoz nekem. Még az ellenségem is, sőt, lehet, hogy az ellenségem hozza a legnagyobb ajándékot. Kérdés, hogy én hogyan fogadom? Már nem a rossz indulatát és a bántását adott esetben, hanem magát az embert. Mert Jézus minket az ellenség szeretetre tanít. És a szentek beszámolóiból tudhatjuk, hogy egy-egy nehéz testvér, akit sokszor ellenségként kezelünk, a legnagyobb előrehaladást hozza az életünkben lelki téren. Biztosak lehetünk abban, hogyha találkozunk valakivel, akkor az ajándékot hoz nekünk, és mi is ajándékot viszünk neki. Ezt el szoktam mondani hittanórán is a gyerekeknek, és ezt ők csodálatosan megértik, nem is kell nekik magyarázni. Akkor mondom, hogy én most ajándékot hozok nektek a jó Istentől. De azt is tudom, hogy ti is hoztok nekem ajándékot a jó Istentől. Kérdés, hogy figyelünk erre, hogy mit kapok tőletek ajándékba az Istentől, ti figyeltek arra, hogy ti mit kaptok tőlem, és befogadom-e, elfogadom-e ezt az ajándékot. És tanuljunk meg így találkozni emberekkel, és kérjük a Szent Lelket, hogy mutassa meg, hogy milyen ajándékot kapok én most ettől az embertől. Mit küldesz nekem ő általa, Uram? Csodákat fogunk tapasztalni. Mert hajlamos az ember arra, hogyha mondjuk ő tanít valakit, hogy akkor én tanítom, és ezt az ajándékot átadom, de aki tanítok, vagy akihez beszélek, és az talán meg sem szólal, csak egy kedves mosolyával, vagy egy szeretetteljes gesztusával válaszol, ő is megadja nekem azt az ajándékot, amit az Isten küld. De kell megfelelő alázat hozzá, hogy erre én tudjak figyelni. Ne csak azt higgyem, hogy én vagyok az ajándékozó, hanem tudjam, hogy én mindig megajándékozott is vagyok egy-egy emberi kapcsolatomban, egy-egy találkozásban. Nagy bölcsesség ez, tudatosan figyeljünk rá. És a szeretet légkörében tudjuk ezeket a Szentlélek ajándékait egymásnak átadni, és egymástól elfogadni, befogadni. Csak a szeretet légkörében. Most hívjuk segítségül a szenteket, és velük együtt elmélkedjünk a Szentlélek Úristenről. Először is hívjuk nagy szent Vazult, aki nagy tanítója a Szentléleknek, és a Szentlélekről írt könyvéből idézek most. A Szentlélek említésének hallatára ki ne figyelne fel, és ki ne gondolná a legmagasabb rendű természetre, hiszen Isten lelke a neve, az igazság lelke, aki az Atyától származik. Készséges lélek, uralkodó lélek, szent lélek, ezek az ő saját és egyedi nevei. Hozzá folyamodik mindenki, aki rászorul arra, hogy megszenteljék. Minden élő az ő erejét kívánja, akinek lehelete, mint egy öntözés erősíti őket, hogy mindegyik elérhesse saját természetes célját. Ő a megszentelés kiinduló pontja, a szellemi fény, aki önmagából ajándékoz megvilágítást mindenkinek, hogy kutatni tudja az igazságot. Természete szerint elérhetetlen, de jósága miatt elnyerhető. Jól lehet erejével mindent betölt, mégiscsak azok számára közölhető, akik méltók rá. Ezeknek sem egyforma mértékben adja önmagát, hanem hitük arányában árasztja rájuk erejét. Lényege szerint egyszerű, erőiben sokféle. Minden egyes ember számára egészen jelen van, és teljesen van mindenütt. Úgy osztja szét önmagát, hogy semmi kisebbedést nem szenved. Mindnyáján úgy részesülnek benne, hogy ő maga épp marad. Úgy, mint a napsugár, amely jótékony erejével, mintha csak egy szemére világítana, mégis beragyogja a földet, a tengert, és átjárja a levegőt. Így a Szentlélek is minden ember számára, aki képes őt befogadni, úgy van jelen, mintha csak az övé lenne, ugyanakkor mindenkinek elegendő és teljes kegyelmet ad. A kegyelemmel aztán minden belőle részesedő úgy gazdálkodik, hogyan saját természete lehetővé teszi, s nem úgy, amennyire a Szentlélek képes. A Szentlélek magasba ragadja a szíveket, kézenfogva vezeti a gyengéket, s tökéletessé teszi a haladókat. Ő teszi lelki emberek ki azokat, akik megtisztulnak minden szenttől azáltal, hogy átragyogja őket a vele való közösség. Ahogy a tárgyak csillogó fényesek lesznek, ha napsugár éri őket, s maga a napsugár is visszaverődve róluk felragyog rajtuk, úgy a lelkek is, akik a szent lelket hordják magukban, és a Szentlélek fénye éri őket, maguk is lelkivé válnak, és mások felé sugározzák a kegyelmet. Tőle származik az eljövendő dolgok előretudása, a szent titkok ismerete, az elrejtett dolgok megértése, az adományok szétosztása, a mennyeiekkel való társalgás és az örömökben való részvétel. Neki köszönhető a soha véget nem érő öröm, az Istenben való álhatatosság, az Istenhez való hasonlóság, s aminél nagyobbat nem lehet kívánni, tőle van, hogy istenivé lesz az ember. Csak ebben a pár gondolatban is mennyit tanulhattunk Szent Vazultól a Szentlélekről. És minél többet tudunk a Szentlélekről, aki maga Isten, harmadik isteni személy, annál jobban megszeretjük. És minél jobban megszeretjük, annál jobban akarjuk megismerni. Ezt a gondolatot Szent Ágostontól vettem, és valóban így van. Az Isten minél jobban megismerjük, annál jobban szeretjük, és minél jobban szeretjük, annál többet akarunk tudni róla. Bibliából, Szent Jánostól tudjuk, főpap imából, az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. 17. fejezet, harmadik verséből. Tehát az örök élet az, hogy megismerjük az egyigaz Istent és Jézus Krisztust, akit küldött. És a Szentlélek segít ebben, hogy napról napra jobban megismerjük és jobban megszeressük az Istent. Ami már számunkra itt az örök élet kezdete, a mennyország előíze. Tehát Szent Vazul szerint a lélek nem csupán vigasztal minket, hanem bennünk végzi az istenivé válás művét. Szent Ágostont idézem, amit a lelkünk jelent a testünk számára, azt jelenti a Szentlélek Krisztus teste az egyház számára. Eddig az idézet. Ágoston szerint tehát a lélek az egyház éltető lelke. Egységet teremt, szeretetet, éleszt és életet ad. Szent Ágoston másutt ezt írja, a Szentlélek Isten és ember közötti szeretet közösség édessége. Ezt az édességet tapasztalhatjuk nap, mint nap. Az Istennel való kapcsolatunkban is, az imádságban, szentségek vételekor, és az emberi kapcsolatainkban is, amikor valóban szeretett kapcsolat van köztünk. Néhány évvel ezelőtt történt, iskolában tanítottam hittant nyolcadikosoknak, és hát nem volt könnyű, mert kis kamaszok a nyolcadikosok, és sok minden érdekli őket, de nem biztos, hogy az Isten dolgai a legjobban foglalkoztatják ebben a korban őket, és hát úgy éreztem, hogy túl sokat nem tudok nekik nyújtani, különösen volt egy kislány, aki nem nagyon figyelt a szavaimra, legalábbis én úgy gondoltam, és mint kiderül, tévedtem méghozzá nagyot, tehát nem mindig úgy kommunikálnak a gyerekek, ahogy azt ők gondolják, hogy nem azt kommunikálják, ami bennük van a szívükben. És úgy évvége fele egyszer csak odajött hozzám ez a kislány, és azt mondta, hogy Péter atya, lehet, hogy maga szeret engem legjobban a világon. Meg hökkentem, mert erre nem gondoltam. Ezt szegény, gondolom, elkeseredésében mondhatta, hogy kamaszok gyakran érzik úgy, hogy nem szeretik őket. És mondtam neki, hogy hát ez nem lehet, hanem biztos, mert én Krisztus szeretetével szeretlek téged, nem pedig emberi természetes szeretettel. És ez a krisztusi szeretet, ez nem azt nézi, hogy a másik ember milyen, hanem feltétel nélkül szereti. És valószínűleg ezt érezhette meg a hittanórákon, mint hogy a többiek is megérezhetik, mert valóban, ha valakit Krisztus szeretetével, vagy valakiket Krisztus szeretetével szeretünk, akkor nincs különbség, nincs személyválogatás. Mindenki úgy érzi, hogy őt szereti legjobban a másik. Lizi, kis Szent Terézről mondták, amikor meghalt a nővérek egyenként, mindenki, hogy engem szeretett legjobban. Másik is azt mondta, hogy nem, engem szeretett legjobban. És a közel 200 apác, aki karmelita ott volt a kolostorban, mind úgy érezte, hogy őt szerette legjobban kis Teréz. Mert krisztusi szeretettel méghozzá kifinomult, kimunkált, krisztusi szeretettel szerette őket. Személyválogatás nélkül. Aquinai Szent Tamástól idézek. A Szentlélek bennünk lakik, mint a szeretet ajándéka. Tamás tanítása szerint a kegyelmi élet lényege, hogy maga Isten költözik az ember lelkébe. Aquinai Szent Tamás a Szentlélek ajándékairól így ír, a lélek ajándékai készségessé teszik az embert arra, hogy engedelmeskedjenek Isten indításainak. Ha már a Szentlélek ajándékairól szóltunk, akkor ha csoroljam föl itt a Szentlélek 7 ajándékát, amit valószínűleg mindannyian tudunk, de nem árt az ismétlés. Tehát a Szentlélek 7 ajándéka első a bölcsesség lelke, ami megtanít minket arra, hogy jobban szeressük a mennyeit, mint a földit, a maradandót, mint az ideig valót. Megtanít arra, hogy földön élünk, és égre nézünk. Értelem lelke, ami által hitünk titkait egyre inkább megértjük, egyre inkább megvilágosodunk ezekben, és kinyílik számunkra, mint a rózsa. Jó tanács lelke segít minket abban, hogy hogyan döntsünk bizonyos helyzetekben, bizonyos szituációkban, emberi kapcsolatainkban. Erősség lelke, ami segít nekünk elviselni a nehézségeket, akár még a vértanúságig is. Tudomány lelke, ami által Jézust akarjuk jobban megismerni. Jámborság lelke, ami által gyermeki szívvel és vágyjal fordulunk Isten felé. És legvégül Isten félelem lelke, ami Isten jelenlétébe von minket, és megóv attól, hogy kározatos dolgot cselekedjünk. Ez az Isten félelme, ez tulajdonképpen Isten iránti szeretetet jelenti. Amikor úgy szeretek valakit, hogy félek attól, hogy megbántsam, mint egy gyermek, aki nagyon szereti az édesapját, és ügyel arra, hogy semmivel ne okozzon neki szomorúságot. Tehát ezt az Isten félelmét, ezt jól kell érteni.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Maksó Péter atya elmélkedett a Szentlélekről. Gronda János műsorát hallották.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Mindenben ő van,
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!